A zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből a 12. és 13. verssel szeretnélek benneteket köszönteni, és ezzel kívánok nektek sok erőt a elkövetkezendő vizsgaidőszakra. Ezért tehát lankadt kezeteket és megroskadt térdeteket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Amen.
Sziasztok, áldás békesség! Az apostolok cselekedeteinek 10. fejezetéből az első 16 verset olvasom. Élt Cézáreában egy Kornélius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Egész háza népével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Ő egyik délután 3 óra tájban látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala bemegy hozzá és megszólítja. Kornélius! Ő pedig rátekintett, és megrémülve kérdezte. Mi az, Uram? Erre az angyal ezt mondta neki. Imádságaid és alamizsnáid emlékeztetőül feljutottak az Isten elé. Most azért küldj embereket Joppéba, és hivasd magadhoz azt a Simont, akit Péternek is hívnak. Ő egy Simon nevű tímár vendége, akinek a háza a tengerparton van. Miután az angyal, aki vele beszélt, eltűnt, előhívott 2 szolgát és egy istenfélő katonát azok közül, akik állandóan mellette voltak. Ezeknek mindent elmondva elküldte őket Joppéba. Másnap, amíg ők úton voltak és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Közben azonban megéhezett és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, rívületbe esett, és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely 4 sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt ebben a föld mindenféle 4 lábú és csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott. Kelj fel, Péter, öld és egyél. Péter azonban így szólt. Semmiképpen nem, Uram, mert soha nem ettem semmi közönségest vagy tisztátalant. De másodszor is szólt hozzá a hang. Amit az Isten megtisztított, azt te nem mond tisztátalannak. Ez pedig 3 ízben is így történt, és azután az egész azonnal felemelkedett az égbe.
Az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek nevében. Ragyogtass fel szívünkben, ember szeret uralkodónk, a te istenséged ismeretének tiszta világosságát. Nyisd meg értelmünk szemét a te evangéliumi tanításaid megértésére. Ózs mi belénk a te boldogító parancsaid félelmét, hogy legyőzze minden testi vágyat, szellemi életre térjünk mindenben a te tetszése szerint gondolkodva és cselekedve, mert te vagy a mi lelkünk és testünk megszentelése, és világosság a Krisztus Isten, és néked zengünk dicsőséget a te kezdet nélkül való atyáddal és szentséges, jóságos és éltető lelkedel együtt, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amen. Drága testvérek, nagyon szép témát kaptam készülésre, erre az ige hirdetésre, és örülök, hogy ez a feladat jutott rám, ez a megtisztelő feladat, hogy Kornéliuszról, a pogány századosról beszélhessek. De előtte felolvasom azt az evangéliumi részt, amely jó részt a igehirdetés alapjául is fog szolgálni. Felolvasás János evangéliumából. Ezt mondotta az Úr. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le. Ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket a zsinagógában mondta, amikor Kafarnaumban tanított. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak. Kemény beszéd ez, kihallgathatja őt. Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy ezért zúgolódnak tanítványai, így szólt hozzájuk. Ez megbotránkoztat titeket? Hát, ha majd meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt, a lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek, mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fog járulni őt, és így folytatta. Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az atya. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től, vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt, Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad, és mi hisszük, és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Dicsőség néked, Uram, dicsőség néked! Drága testvérek, ez a Kornélius, ez egy valóban kivételes ember volt. Gondoljunk bele, a legelső pogány, aki elfogadja az Úr Jézus Krisztust. Az első pogány tagja Krisztus egyetemes egyházának. Ezzel nyílik meg a pogány misszió Kornéliussal és házanépével. Az apostolok tágas kaput nyitnak a nem zsidó keresztény világ felé. És azt tudjuk erről a Kornéliuszról, részletesen beszámol róla Lukács evangélista, a Cselekedetek szerzője, hogy egy kegyes ember volt, és istenfélő ember volt. És ez, hogy kegyes ember, ez nem csak azt jelenti, hogy templomba járó ember volt, és vallásos ember volt, hanem sokkal mélyebb tartalma van ennek a kegyes, esze-visz szónak. Azt jelenti, hogy olyan ember, aki helyesen imádja az Istent, aki nem akárhogyan, hanem helyesen imádja az igaz Istent, és aki tiszta, egy tiszta életet élő valaki. És ilyen szempontból nevezhető kegyes, vallásos, istenfélő embernek. Aztán azt is tudjuk róla, kiemeli a Cselekedetek szerzője, hogy sok alamizsnát osztott a népnek. Van Tóbiás könyvében egy másodkanonikus bibliai könyv, egy nagyon szép rész, egy ige, amelyik így hangzik. Tóbiás mondja a fiának, mert az alamizsna megment a haláltól, és nem engedi, hogy a sötétségbe kerülj. Hát ennek az ősi hagyománynak, az alamizsna osztásnak egész biztos, hogy nagyon tudatában volt Kornélius a százados, és ezért mondja a Cselekedetek szerzője, hogy sok alamizsnát osztott a népnek, vagyis az istenfélő népnek, Isten népe tagjainak. Egy másik szép idézet, ez pedig a Hermás pásztorából való, amelyik egy korakeresztény írás, nagyon szép írás, az evangéliumok után nem sokkal keletkezett, mind a mai napig fennmaradt, és a következőt írja Hermásnak, a Pásztor című könyve az alamizsnáról. És azt is elárulja, hogy hogyan gyakorolták az első keresztények az alamizsnaosztást. A tanítása lényegében az, hogy aki alamizsnát oszt, az Istent magát követi, Istent magát utánozza, ha szabad így mondani. Cselekedd a jót, és munkád gyümölcséből, amelyel Isten megajándékoz, adj minden szükségben lévőknek egyszerűségben, ne tétovválsz, hogy kinek adj, vagy kinek ne adj, adj mindenkinek, mert Isten is mindenkinek akar adni az ő saját ajándékaiból. Ilyen ember lehetett ez a Kornélius, Isten követője, Isten utánzója a szó vallási értelmében. És még mást is tudunk róla, azt is tudjuk róla, hogy szüntelenül könyörgött Istenhez. Ahogy Pál apostol mondja, szüntelenül imádkozzatok. És ő csak egy prozalita volt, ha egyáltalán prozalita volt. de hogy a kiválasztott néphez akar csatlakozni, az egészen biztos, mert az imádságai és a alamizsnái feljutnak az Istenhez. Vagyis miért imádkozhatott ez a Cornélius? Egészen biztos a családjáért, egészen biztos a közösségért, a népért, de az imádság a középpontjában egy kérés lehetett. Az, hogy ő is abban a kegyelemben részesüljön, hogy egy nap Isten népének a teljes jogú tagjává váljon. Ez lehetett az imádságainak, ez lehetett az alamizsnáinak, a felajánlásainak a végső célja, tehát egy vallási cél lebegett Cornélius szeme előtt. És igen, jó véleménnyel voltak róla a vezetők és a népnek a tagjai. Ezért úgy olvassuk tovább, hogy egy csodás jelenésben részesül, a kegyes, istenfélő, vallásos életnek megvan a jutalma, és megjelenik előtte az angyal egy csodás látomásban, és a következőt mondja neki, így hallottuk a kedves testvértől, aki felolvasta az apostoli leckét: imádságaid és alamizsnáid emlékeztetőül feljutottak az Isten elé. Vagyis nincs hiába való imádság, és nincs hiába való jó cselekedet. Valamikor az ember úgy érzi, hogy mintha üres térbe szólna. Úgy érzi az ember, mintha a jó tetteinek nem lenne haszna, nem látja a hasznát, nem látja a közvetlen visszaigazolását. Az imádságom közvetlen meghallgatását nem látom. A jó tetteim visszaigazolását nem látom. Sőt, esetleg egy egészen ellenkező reagálást kapok, mint amit várok. Cornélius hitt abban, hogy az imádságnak, ha őszinte, egyszerű szívből jön, és hogyha szüntelen az imádság, állatatos, kitartó az imádság, és hogyha az ember jót tesz, az Isten előtt nem hiába való. És nem is volt hiába való. Mert azt mondja az angyal, hogy a te imádságaid és alamizsnáid feljutottak emlékeztetőül az Isten elé. Hogy is mondja Pál apostol? A Galata 6:7-ben azt mondja, nagyon biztató az apostolnak ez az igéje: ne tévejegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Higgyünk abban, hogy amit vetünk, és őszinte, egyszerű szívvel vetjük, azt aratni is fogjuk. Lehet, hogy egy év múlva, lehet, hogy már ma este, lehet, hogy 10 év múlva, lehet, hogy életünk végén, de Istent nem lehet megcsúfolni. Az ember, amit vet, azt aratja is. Mert mi emberek feledékenyek vagyunk. Mi elfelejtünk dolgokat. De Isten soha nem felejt. Isten előtt nincs hiába való imádság. Isten előtt nincs hiába való jó cselekedet. Isten előtt nincs hiába való keresztény élet. És miután megjelenik neki az angyal, engedelmeskedik ennek a látomásnak, és Péterhez küld, az új szövetség népének az egyik oszlopához. Isten kiválasztott új népének az egyik oszlopához küld, mert az Isten Péterhez irányítja őt. Isten új népéhez irányítja őt, és nem habozik engedelmeskedni Isten angyalának. Egy szent életű, egy kegyes, vagy más szóval szent életű, vallásos embert arról is lehet megismerni, nem sokan vannak, aki meg tudja különböztetni az Isten üzenetét, az Istentől jövő látomást, kinyilatkoztatást az ördögnek az incselkedésétől. Mert amikor azt mondják szektások, én is találkoztam ilyennel, hogy tüzet láttunk, fényt láttunk, és nekünk ez nagy bizonyság volt, vigyázni kell, testvérek. Azt kell mondani, itt tanultam egy nagyon kegyes püspökünktől, aki már meghalt, Isten nyugosztalja, A következőket mondta ezekre a látomásokra, idézőjelben mondom látomásokra. Ha Istentől van, nem vagyok rám méltó, hogy ilyen kinyilatkozhatásba részesüljek. Ha pedig az ördögtől van, nem akarom látni. Egy életre megegyeztem. Isten nem haragszik meg azért, hogyha egy látomást az ember elutasít, attól félve, bár őtőle van, attól félve, hogy netán az ördög incselkedik vele. Hiszen nem méltó az életem arra, hogy én látomásokban részesüljek. Csak nagyon kegyes emberek azok, szent élet emberek azok, akik meg tudják különböztetni az ilyen rendkívüli kijelentés, látomást az ördög incselkedésétől. És azt látjuk, Lukács evangélista leírta, hogy ez ilyen ember volt, aki biztosan tudta, és nem kételkedett egy percig se abba, hogy ez a látomás Istentől van. Mi lehetett ennek az oka, hogy ő nem kételkedett? Félve merem csak mondani, az lehetett az oka, hogy ami Istentől van, abban mindig békesség van, abban mindig nagy csöndesség van, abban nagy alázat van, és semmi gőg nincs abban, ami Istentől jön. Nagy töredelem van benne, és nagyon nagy tisztaság van benne. Tehát ezt élette át ez a Kornélius, és ezért nem kételkedett. Ami az ördögtől van, azt mondják a mi régi, meg mai atyáink, ami ördögtől van, arról ismered föl, hogy fölzaklat, valami idegesség, netán gőg, netán ítélet lesz benned úrrá. Lehet, hogy valami rendkívüli fényt láttál, meg tüzet láttál, meg egyéb látomásban részesültél, de belül valami fölkavart téged, valami nyugtalanság, valami zaj, valami vihar indult el benned, tehát nem tiszta a dolog. De nem erről akartam beszélni, ezt csak azért mondtam, hogy lássuk azt, hogy nem akárkivel állunk szembe, ez a Kornélius valóban egy igen kegyes, igen szentélet ember volt, és ezért vagyok hálás, hogy pont ilyen feladatot kaptam a kedves testvéremtől, testvéreimtől. A cselekedetek írója hallgat arról, hogy ennek a megtérésnek, hogy ő Pétert apostolt, az új szövetségnek, az új kiválasztott népének az oszlopát hívja magához, és az új szövetség népéhez csatlakozik, mint első pogány, ennek milyen következményei lehettek a hivatalos, akkori hivatalos vallási vezetők részéről. Semmit nem tudunk, hogy emiatt érte őt-e valamilyen konfliktus, vagy kirekesztés, mint a vakon születettet, emlékezzünk csak a János 9. fejezetében, akit kirekesztenek azért, mert megvallja az Úr. A farizeusok kirekesztik, mert megvallja az Úr Jézus Krisztust. A keresztény embernek a jellemzője pontosan ez, ahogy leírja nekünk a Lukács evangélista. A keresztény ember az elsősorban Istennek akar tetszeni, és Isten hívásának akar megfelelni. És ez a legfontosabb a keresztény ember életében, akkor is, ha az esetleg az én környezetemnek, vagy netán a legjobb barátaimnak, vagy szeretteimnek nem tetszik, Istennek tetszeni. Hogyha az ember minden szavát, minden cselekedetét így mérlegelne, hogy tetszik-e Istennek, amit mondok, vagy nem tetszik, Istennek tetsző-e, amit cselekszem, vagy nem Istennek tetsző, akkor minden a helyére kerül. És az ember minden más megfontolás félretesz, és szabaddá válik az ember. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ismerjétek meg az igazságot, mert a szabaddá tesz titeket. Vagyis ha megismerem, hogy mi az, ami igaz, ami Istennek tetsző, és mi az, ami nem igaz, és nem Istennek tetsző, és ahhoz szabom az életemet, szavaimat, cselekedeteimet, szabadna lesz, szabad ember vagyok. Amíg más megfontolások vannak az első helyen, addig nem vagyok szabad ember. Tehát ez a Kornélius szabad emberré vált, a szó legteljesebb értelemben akkor, amikor Péter apostol most csatlakozik az új szövetség közösségéhez, és engedelmeskedik az Isten üzenetnek, az angyal által, A keresztény embert az is jellemzi, hogy nem fél. Hát aki Istennek akar tetszeni, hogyan félne? Emlékezzünk csak, amikor a Máté 8. fejezetében az a nagy vihar kitör a Genezáret tavon, és az apostolok már-már elsüllyed a hajójuk, és végső kétségbeesésükben nem mertek addig szólni. Annyira tisztelték, szerették Úr Jézust, hogy ők maguk akartak először megbirkózni a viharral. De mikor már majdnem elsüllyednek, gondoljunk bele, nem akármilyen szituáció lehetett ez. Egy nagy tó, egy kisebb fajta tenger közepén már majdnem elsüllyedni. És fölkeltik, Uram, nem törődsz vele, hogy elveszünk mindnyájan? És akkor egy megdöbbentő dolgot mond nekik. Mit féltek ti, kicsiny hitűek? Vagyis a félelem oka nem a megpróbáltatás nagysága, bár elég nagy megpróbáltatás volt az a vihar, hanem a félelem oka az én kicsiny hitem. Ugye megdöbbentő. A keresztény ember nem fél. Mit féltek ti, kicsiny hitűek? Kornélius nem félt. Ő csak azt látta, hogy Isten hívásának kell engedelmeskedni. Isten szólt hozzá az angyal által, Isten Péter apostolhoz, az új szövetség egyház egyik oszlopához irányította őt, és nem habozik engedelmeskedni Isten hívásának. Azt is mondja az apostol, azért merem ezt mondani, mert később, bár így a legvégét előre előlegezem a történetnek, később idős korába Kornélius vértanúként fejezte be az életét, vérét ontotta a keresztény hitért. Azt mondja az apostol a Filippi levél 1.29-ben, mert nem, nektek nem csak az adatott meg a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte. Hát egész biztos, hogy Kornélius a kezdetektől fogva tisztában volt azzal, hogy mire hívta őt el az Isten az ő Krisztusában. Nem csak azért, hogy higgyen benne, hanem azért is, hogyha kell, szenvedjen érte. Hát gondoljunk arra, amikor ma a kereszténységet nem csak ebben az országban, hanem Európában is elég sok megpróbáltatás, mondjuk így támadás éri. Azt hiszem, ez sokunk előtt, hanem mindjárt előtt elég világos tény. Például nemrég azt olvasom az interneten, hogy Brémában, jól emlékszem, Brémában történt, nem is olyan régen, fiatalok, valamilyen protestáns fiatalok egy keresztény találkozóra gyűltek össze, elég sokan, egy bejelentett találkozó volt, valahol Brémának egyik főterén. És összegyűltek keresztény ellenes fiatalok, és egy súlyos zavargás tört ki, megzavarták az ő áhítatukat, istentiszteletüket, nem természetes életet, vagy finoman próbálom mondani, nem természetes életet élő párok elkezdtek ott tüntetőleg hát egymás felé fordulni ezen a találkozón, tehát igen súlyos incidens történt, úgyhogy végül is az egész alkalmat megzavarták. És nem tudom, hogy a rendőrség tette valamit, közbelépette. Nem emlékszem, hogy ez benne lett volna a híradásnak a végén. Aztán gondoljunk arra, hogy Franciaországban a közintézményekből jó pár éve eltávolították rendeletileg a kereszteket. Nekem azt mondta a püspököm egy előadásba, bécsi püspök, bécsi ortodox püspök azt mondta egy előadásba, mikor meg volt hívva, és én is elkísértem, hogy én a kommunizmusban születtem, és emlékszem rá, amikor a tanárnő az iskolában, ami az egykori Szovjetunióra gondolt, a tanárnő az iskolában, amikor meglátta egy gyerek nyakába a keresztet, valahogy kibudjant a kereszt a inge nyakából, saját kezével tépte le a keresztet. Azt mondja, mi pedig európaiak saját kezeinkkel, mi keresztények vesszük le a kereszteket a közintézmények faláról, és megnevezte konkrétan Franciaországot, de jön a többi ország is. Tehát, drága testvérek, tisztába kell lenni ezekkel a jelenségekkel. Vagy itt van például a Dan Brown-nak ez a könyv, a Leonardo da Vinci kódja. Hát ez egy Da Vinci mögé, egy nagy művész mögé bújó, de voltak éppen egy kulturáltan megírt, de mégis csak egy keresztény ellenes írás. Ez nem lehet másképp magyarázni. A kereszténység lényegét veszi célba, ugye? Jézusnak az isteni küldetését veszi célba. És lehet, hogy Leonardo da Vinci egy kiváló művész volt, de ne adjunk már a szájába olyan dolgokat, és ne próbáljunk rávetíteni olyan dolgokat, ami Da Vincinak talán eszi ágába se volt, hogy János apostol női személy lett volna, és ő lenne a Jézusnak a őhajónál Jézusnak a keblére. Da Vinci nem volt egyházatja, de még ha így is gondolta volna Da Vinci, de nem hiszem, hogy így gondolta. Ha így is gondolta volna, akkor se egyházatja, akkor se egy autoritás, egy tekintély a kereszténység szempontjából. Tehát sokféle egyenes, illetve áttételes támadás ír a kereszténységet, és nem azért mondom, hogy ez bennem vagy bennünk valamiféle indulatokat készítsen, ébresszen föl. Pontosan ellenkezőleg a legjobb védekezés ezek ellen a szellemi és olykor fizikai támadások ellen, a legjobb védekezés, hogyha megőrizik azt a bátorságot, amely Cornéliusban volt, aki csak Istent látta maga előtt, és elment a vértanúságig, idős akkorára vértanú lett. A legjobb védekezés a bátor, nem vakmerő, nem hivalkodó hitvallás az Úr Jézus mellett, az igaz keresztény élet, a tiszta élet, az igaz Istennek a helyes imádata, a tiszta házasság, a gyermekek elfogadása, hogyha házasságban élünk, örömmel és tiszta szívvel és hálával, és a gyermekek Krisztus hitében és szeretetében való nevelése. Ez a legjobb védekezés a krisztianofóbia ellen. Mert most már nevén is nevezik. Azután a keresztény ember nem csak Istennek akar elsősorban tetszeni, nem csak nem fél a keresztény ember, hanem föl van készülve a megpróbáltatásokra. Föl van készülve arra, hogy megpróbáltatások érhetnek az életben, akár szellemi, akár fizikai megpróbáltatások, és nem szabad, hogy ezek az én hitemet, az én küldetésemet megrendítsék. Azt mondja a Sirák bölcsessége, ezt az Ószövetség népe is tudta, azt mondja a Sirák, nagyon szép tanítás. Fiam, ha Istent akarod valóban szolgálni, akkor készíts fel a lelkedet nagy megpróbáltatásokra. És keresztény embernek készen kell állni a megpróbáltatásokra, az ellentmondásokra. Erről szól a mai evangélium is. Egy nagy vallási megpróbáltatás éri Jézus tanítványait. Így olvastuk. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak, aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökre. És mi történik ezután? Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak, kemény beszéd ez, kihallgathatja őt. Vagyis egy olyan ponthoz érkeztünk Krisztus tanításában, amelyet keménynek találnak, nem értenek. Természetesen nem értik, hogy a kenyér és a bor színében esszük az ő testét és vérét. Úgy is mondhatnánk, hogy egy nagy vallási krízis, a hitnek a krízise, megpróbáltatása éri ezeket a tanítványokat, és az történik, hogy így olvassuk, ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től, vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt, Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek a szentje. Az apostolok föl voltak készülve erre a megpróbáltatásra. Az apostolok tudták, hogy ki az, aki őket elhívta. Máté 16-18-ban, mikor rákérdez az Úr Jézus, hogy a tanítványokat megkérdezést, kinek mondtok engem, akkor azt mondja, Péter áll elő, de a kollégium, apostoli kollégium hitét tolmácsolja, te vagy a Krisztus, azaz a Mesiás, te vagy a Mesiás, te vagy az élő Istennek a fia. Ők tudták, hogy ő az Istennek a szentje, és azt mondják, hogy kihez mennénk? Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. Csak te nálad van az örök élet beszéde. És azt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, Pál apostol, a hagyomány szerint Pál apostol, vagy tanítványai, a szerzői a zsidókhoz írt levélnek, azt mondja, hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először, azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra, Isten pedig velük együtt tett bizonságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét. Hogyan menekülünk mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel? Mint ezt mondaná Péter apostol a többiek nevében mondja többes számba. Uram, mi, a te tanítványaid, az apostolok kihez mennénk? Örök élet beszéde van te nálad. Hogyan menekülnék meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel? Mondja a zsidókhoz írt levél szerzője. És Pál apostolnál egy másik levélben pedig ezt olvassuk. Ez is egy nagyon szép részlet és nagyon szép hitvallás. A megpróbáltatásokról van szó, hogy nincs olyan erő és nincs olyan kísértés, szellemi vagy fizikai vagy bármilyen, ami elszakíthatna bennünket az Úr Jézustól. Miattad gyilkolnak minket naphosszat, amint írva van, olybá vesznek, mint a leülésre szánt jókat, de mindezeken győzedelmeskedünk azáltal, aki szeret minket. Abban ugyanis biztos vagyok, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem jövendők, sem erők, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. Hát a ilyen hit, ilyen hitért imádkozik az ember, ha ilyen hitért imádkozunk, akkor nagyon optimistán kell látnunk ebben az országban, és ezen a mi öreg földrészünkön, Európában, és szerte a világon a kereszténység jövőjét, a keresztény vallás jövőjét. Cornelius, Kornél, a százados, a pogány keresztény, az első pogány keresztény életútja, tovább életútja sem ismeretlen előttünk. Tessék megnézni az interneten, számos anyagot fogunk találni arra, különféle anyagot, hogy mi is történt az ő később életével. Nagyon szép a legenda szerint az életrajza, a legendát a szó eredeti pozitív értelmében mondom, olvasandó olvasmány. Olvasom, amit el kell olvasni, ami épülni kell, ami egy példaadó olvasmány. Azt olvassuk róla, hogy Kis-Ázsiába került, mint Péter apostol követője és munkatársa, és jeleket, csodákat tett. Bálványok omlottak össze az ő imádságának az erejére. Sokakat megtérített az Úr Jézushoz, és élete végén, csak ennyit olvasunk a forrásokban, hogy élete végén pedig mártírként, vértanúként fejezte be az életét a hitéért. Urunk Jézus Krisztus, Istennek fia, Könyörülj rajtunk, segíts meg minket a mai korba, akik mi ebben a 21. században élünk, ahol sok kihívás, megpróbáltatás, nehézség vár ránk. Segíts, hogy mi is olyan hittel, készséggel, örömmel, szeretettel, hűséggel, erős lélekkel fogadjuk ezeket a megpróbáltatásokat, kihívásokat életünkben, szolgálatainkban, ahogy Cornélius ezzel számolt, amikor néked engedelmeskedve a te tanítványod lett, és hűséges maradt te hozzád, nem kímélte lelkét, mint halálig. Amen.
Álljunk fel, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindenható Atyánk, leborulunk te előtted lélekben, és a kell testben is. Hatalmas vagy te, és jóságos. Köszönjük neked a mai ige hirdetést, köszönjük a magyarázatot. Köszönjük neked, hogy nap mint nap oktatsz minket, megtartasz minket, és a Szentlélek által mindig gondunkat viseled. Urunk, köszönjük, hogy ilyen szent emberek példáját követhetjük, mint amilyen Cornélius. Add Uram azt az erőt, hogy hasonlóképpen viselkedjünk, mint ő. Alamizsna osztók, kegyesek, imádságban szüntelen imádkozók, fáradhatatlanok, és neked tetsző életet élőek legyünk. Add Uram, hogyha kell, akár végsőkig is elmenjünk abban a hűségben és abban a kitartásban, mint ahogy Cornélius is megtette a te ügyedért. Tisztíts meg, Urunk, a szívünket, adj alázatosságot, adj szeretetet, adj kegyes életet. Amen.
Mennyei édesatyánk, hálát adunk azért, hogy átélhettük most az egységet benned. Köszönjük azt, hogy nagyon sokan vagyunk Cornélius óta Krisztus követői. És bár liturgiánkban és hagyományainkban talán eltérünk, de a benned való szeretetben és közösségben egyek tudunk lenni. Hálát adunk, Urunk, az egyetemi gyülekezet közösségéért, azért, hogy itt sokféle igehirdetővel találkozhatunk, és sokféleképpen, de mégis a te dicsőségedre hirdettetik Isten igéje. Hálát adunk és magasztalunk, Urunk, ezért az élményért, hogy különféle igehirdetők által újra és újra szólítani akarsz bennünket, és újra tanítasz minket. Hálát adunk és magasztalunk mindazokért a csodákért, amit mi a magunk életünkben is megtapasztalhattuk, ahogyan Cornélius is megtapasztalta, hogy Isten belépett az ő életébe. És köszönjük, Urunk, hogy vannak nekünk pétereink most is. Olyan emberek, akik engedelmeskednek Isten szavának, és ami már nem tisztátalan Istennek, mint ahogy a pogányság nem volt az, mert küldte hozzá a pogánysághoz is az Isten igéje, Isten igéjét. Köszönjük, Urunk, hogy pogány származásunk ellenére mi magunk is keresztények lehetünk. Köszönjük, hogy ilyen módon Cornélius utódaiként téged itt és most Magyarországon dicsőíthetünk és magasztalhatunk. Urunk, hálát adunk ezért a hatalmas nagy kegyelemért. És Urunk, hálát adunk a mindennapi gondviselésért is. Köszönjük azt, hogy a vizsgák és a nehézségek közepette megtartasz bennünket. Köszönjük, hogy adsz nekünk szorgalmat és kitartást, és néha csodás vizsga eredményeket is, amikre talán nem is vagyunk méltóak. És hálát adunk, Urunk, a mindennapi kenyérért, a megtartatásért. Hálát adunk, Urunk, azért, hogy talán itt még minket nem üldöznek. Hálát adunk azért, hogy itt mi szabadon elmondhatjuk, hogy téged, Krisztusunk, Krisztus Urunk, téged követünk. És köszönjük, Urunk, hogy rengeteg dologért van még hálát adnunk, és felsorolhatatlan az a nagy kegyelem, amit megtapasztalhatunk. És köszönjük azt, hogy a gondjainkat is eléd vihetjük, és letehetjük a nehézségeinket, és tudjuk azt, hogy megújulhatunk, és a félelem csak a hitetlenségből származik, és ilyen módon a félelmet is lehet győzni hit által. Kérünk, Urunk, hallgass meg csendben elmondott imádságainkat is. Amen. Azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben bejön, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, utíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.